Én egyáltalán nem szeretem azt, amikor állatot ajándékba adunk. Mindegy, hogy milyen fajú állatról beszélünk. Tehát a kutya-macska ugye az, ami leginkább előkerül így a gondolkodásunkba, de azért kisgyerekes családoknál nyúl, tengeri malac, hörcsög és társai, de legyen akár egy akvárium aranyhalakkal vagy gupikkal, tehát teljesen mindegy. Az állattartása az felelősség.
Ez a Petcast, az állati podcast. Hajman Évának hívnak, műsorvezetőként én és a vendégeim leszünk a segítségedre, hogy kihozhass magadból a legjobb gazdit. Ha most éppen nincs kis állatod, vagy még nem vagy gazdi, akkor is tarts velünk, mert ez a podcast minden állatszeretőhöz szól. A Petcast mai adásának vendége Sátori Ágnes állatorvos viselkedés terapeuta, akivel arról fogok beszélgetni, hogy miért ne ajándékozzunk kisállatot, főleg cicát, kutyát, karácsonyra se.
Szia Ági, köszöntelek a stúdióban.
Szia, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Jól mondtam ezt a ne se, vagy ezzel te nem értesz egyet?
Én azt gondolom, hogy állatot, és mindegy, hogy milyen állatod, de általában így élőlényt, én megkockáztatom még a növényeknél is, eléggé meggondolnám, hogy kinek mit adok ajándékba, mert hogy ez egy felelősség. A növényeket gyakran elfelejtjük egyébként, de élő lények ők is. Én abban hiszek, hogy amikor egy élő lényt magamhoz veszek, legyen az akár állat, akár mondjuk egy fa, amit betelepítek a kertembe, azért az egy felelősség, és nem egy hónapra gondolkozom, hanem évekre előre. Tehát én egyáltalán nem szeretem azt, amikor állatot ajándékba adunk. Mindegy, hogy milyen fajú állatról beszélünk. Tehát a kutya-macska ugye az, ami leginkább előkerül így a gondolkodásunkba, de azért kisgyerekes családoknál nyúl, tengeri malac, hörcsög és társai, de legyen akár egy akvárium aranyhalakkal vagy gupikkal, tehát teljesen mindegy. Az állattartása az felelősség. Ha az ember nem önként vállal felelősséget, akkor a nehéz időszakokban nehezebb kitartani.
Mi van azzal, amikor a gyerek könyörög, és azt gondoljuk, hogy na jó, karácsonyra megkapja azt a kiskutyát, kis cicát?
Hát érdekes kérdéseket boncolgatunk ezzel, felelősségről, meg arról, hogy vajon mennyire látjuk előre az életünket. Én tovább mennék, amikor nagyon engedünk a saját vágyunknak, és már olyan nagyon régóta vágyom arra, hogy legyen egy saját kutyám, és fiatal felnőtt vagyok, és elköltözöm otthonról, és most először saját döntést hozok, és bevállalom a saját első kutyámat. Én még ott is azt mondanám, hogy nem feltétlenül látunk előre mindent. És ez így is normális, tehát, hogy nincs ezzel baj, csak felnőttként legalább valamilyen szinten már irányításom van a saját életem felett. Akkor se látom például azt, hogy életem nagy szerelmét hirtelen megtalálom-e 2 év múlva, hogy a sors úgy dönt, hogy elköltözöm Ausztráliába, hogy olyan munkám lesz, ami nem tudom, 12-24-ben kell dolgozni, tehát hogy sok mindent felnőttként sem látunk, vagy nem tudunk irányítani. Egy gyerek pláne nem. Sőt, egy gyerek nem tud felelősséggel nyilatkozni a saját jövőbeni viselkedéséről sem. Tehát szülőként az én felelősségem, hogy lássam azt, hogy a gyerekem mire képes, hogy miről szól neki az a kedvenc. Ha szeretett hiányt pótol, tehát azt szeretnék vele pótolni, akkor gondolkoznom azon, hogy vajon az tényleg egy kutyával kell lepótolnom. Több odafigyelés, több közös program, több közös játék, kirándulások, együtt elmenni egy menhelyre kutyákat sétáltatni, megnézni, hogy a gyerekem ott hogy viszonyul ezekhez a helyzetekhez, hogyan gondolkozik, hogyan tud bánni egy állattal, mert hogy nem tudom rátenni a felelősséget, és persze, hogy ő könyörög egy kutyáért, vagy bármilyen állatért, de gyerek, tehát, hogy majdnem mondanám, hogy ez a dolga, tehát, hogy ő tudja, hogy mit szeretne, de azt, hogy az mivel jár, azt ő nem tudja. És szülőként én azt gondolom, felelősséget kell mutatnom a gyerekem felé is. Tehát, hogy ez nem csak arról az egy kutyáról fog szólni, hanem, hogy az a döntés, amit meghozok, amellett majd a gyerekemnek hogy mutatom meg, hogy ki fogok tartani a következő 15 évben, mert hogy ő ebből is tanulni fog, nem csak a kutyával, meg a kutyával való kapcsolatával fogunk fejlődni, hanem azt is látja, hogy anya bevállalt egy társat nekem, és amikor nekem külön órán van, és neki kéne rendezni a dolgokat, akkor anya mindig ideges, hogy azért nem tudunk nyáron elmenni nyaralni, mert nem tudjuk kifizetni, hogy a kutyát panzióba tegyük. Szóval egy csomó olyan dolog van, amit gyerek fejjelő nem láthat előre, nekem felnőtt fejjel felelősségem előre látni, akkor is, ha mindent nem fogok tudni irányítani, ez természetes, viszont a következményeit azt nem sózhatom utána a gyerekre, és nem mondhatom 5 év múlva azt, amikor ő kis tinédzser lesz, hogy fiam, te akartál kutyát, akkor most ne a haverjaiddal logjál, hanem menj el kutyát sétáltatni. Igazából mondhatom, a kettőnk kapcsolatát rombolni fogja egyébként, a gyerek felelősségérzetére tudok valamennyit hatni, és természetes, hogy kell is, hogy alakuljon az a felelősségérzete, hogy igen, felelős vagyok egy lényért, de ettől még ő egy gyerek, és majd fiatal felnőtt lesz, tehát az életében Nagyon-nagyon sok minden van, amit még nem lát erőre.
Igen, néhányan azt mondják, hogy azért vesznek állatot, vagy azért ajándékoznak állatot a gyereküknek, hogy a tanulja a felelősséget. Erről mit gondolsz?
Ez így működik, hogy ezzel nincs is semmi baj. Felelősséget tanul belőle, rendszert, empátiát fejleszt az állat. Nagyon-nagyon sok pozitívuma van az állattartásnak, de mindig elfelejtjük azt hozzátenni, hogy a jó kapcsolat és a jól működő ember-állat kapcsolat van mögötte, és akkor ezek mind gyönyörűen dolgoznak a háttérben, tehát a felelősség. Érzett a rendszer, az odafigyelés, az időbeosztás, a másik érzelmeire való megfelelő reagálás, és egyébként tegyük hozzá, hogy a gyerek ebből nem csak az állatra tanul megfigyelni, hanem majd az emberekre is, tehát az állattartással nem csak az nyer, aki állatot tart, hanem hosszú távon a társadalom nyer abból, hogy olyan emberek vannak a társadalomban, akik egymásra legalább annyira odafigyelnek majd, mint az állatokra. Viszont a visszatérve az alapkérdéshez, igen, mindezeket fejleszti, hogyha jól működik, és hogyha nekem is jól kapcsolatom a gyerek. Kell, de hogyha kutyával, macskával folyamatosan probléma van, ugye én viselkedéssel foglalkozom ma már alapvetően, és amikor azt látjuk, hogy a gyerekem fél a kutyától, fél egyedül sétálni, a kutya bepiszkít, mert nem viszik le időben, hogyha túl sokat hagyjuk otthon egyedül, szétrágja a cipőket, a bútorokat. Ezek tényszerűen viselkedés problémák, amik okkal alakulnak ki. De ezért nem fogom tudni hibáztatni a 9 éves gyerekemet, mondvá, hogy ő akarta ezt az állatot, viszont hogyha ez a helyzet, maga az állat és maga a szituáció egy állandó gyújtópont lesz, akkor ennek nem pozitív hatásai lesznek, hanem nagyon sok esetben inkább negatív. A szülőkkel egy állandó vita helyzet lesz, a gyereknek egy állandó kényszer, hogy mire, hogyan figyeljen oda, mik az elvárások, amiknek esetleg nem tud megfelelni, azért, mert olyan az élete, hogy nem biztos, hogy meg tud felelni. Tehát szerintem ez egy igen összetett kérdés, és én azt gondolom, hogy 9 évesen, 10 évesen egy gyerek már bevonható ebbe olyan szinten, hogy közösen hozzunk döntést. A közös döntéshozatalon azt értem, hogy előre elmondhatom neki, hogy ez mivel fog járni, de szülőként nekem úgy kell gondolkodnom, hogyha bármi miatt ő mégse fog tudni megfelelni az én elvárásaimnak, akkor én felnőttként képes vagyok-e megfelelni a saját elvárásaimnak az állattartás tekintetében. Az ilyenkorban választott állatok nagy része sokkal inkább szól szülői attitűdökről, mint gyermekek attitűdjeiről. A gyermekek nagyon sokat tanulnak a szülőknek a viszonyulásából, abból, ahogy különböző állatfajokhoz akár viszonyulunk, és a választásban annak döntő szerepet kell játszania, hogyha egy olyan fajtát könyörök ki a gyerekem, amit én nem ismerek, fogalmam nincs, hogy kéne jól tartani, akár beszélhetünk fajról, mert lehet, hogy ő csuklyás patkányt akar tartani minden áron, én meg szülőként mondjuk irtózom tőle, akkor egyszerűen nem lehet úgy bevállalni, hogy utána nem tudom felelősséggel azt mondani, hogy jó, ha te neked este 8-ig külön óráid vannak, én akkor is kifogom azt az állatot takarítani, ha kell. Ki fogom engedni, játszom vele, tanítom, még egy csuklyás patkány is, és arra is szó legjobb értelmében mondom, én nagyon szeretem őket, tehát hogy bármilyen állat, madagaszkári bütykös csótányt is csak úgy vigyünk haza, hogy tudjuk, hogy mit viszünk haza, és tudjuk, hogy mivel jár.
Ez jellemző egyébként ránk, hogy ennyire tudatosak vagyunk?
Egyáltalán nem, sajnos. Nagyon elkeserítő egyébként, amit a környezetben látunk, tehát nagyon sokszor hirtelen döntések vannak az állatbefogadások mögött. Nagyon sokszor egy-egy élethelyzethez kötődő döntések vannak, tehát a Covid alatt most nagyon sok ilyen történetet láttunk, ahol nem feltétlenül előre meggondoltan, jól körüljárva visz az ember haza egy állatot, hanem azt gondolta, hogy home office, otthon vagyunk mi is, a gyerekek is, ez a legjobb alkalom, úgyis már régóta akartunk kutyát. Ezek sajnos nem így működnek. És nagyon sokszor lehet ténylegesen azt látni, hogy a hirtelen felindulásból hazavitt állatok, a valakinek ajándékba adott állatok, a megöröklött olyan állatok, akikhez érzelmileg nem kötődöm, mert ott azért tehetünk különbségeket, tehát amikor valaki a nagyon szeretett rokontól örököl meg egy állatot, akkor az az állat egyfajta kapcsolatot jelent még ahhoz, akit elvesztettem, ott van egy nagyon erős érzelmi szál, de amikor a nyakunkba szakad úgy egy állat, hogy igazából a bolt gazdájához minket nem köt senki, csak mondjuk elköltöztünk, és ott hagyták azt a kutyát, macskát, nincs meg ez az érzelmi kötelék, és azt nagyon sokszor lehet látni, hogy az ezekben a felsorolt esetekben az ember és állat közti kötődés, kapcsolat, az nem ugyanolyan lesz, mint amikor önként teljes szívemből szeretnék egy állatot mindenáról magam mellé, és akkor azért üzön vizen átmegyek, nem csak akkor, amikor hazaviszem, hanem utána is, amikor valami nem úgy történik, ahogy éppen én azt terveztem.
Igen, szóval sok az adhok döntés, és ennek a következményei viszont súlyosak, nem ránk nézve elsősorban, hanem az állatokra.
Hát én azt gondolom, hogy ránk nézve is súlyosak, csak ezt nem biztos, hogy akkor rögtön realizáljuk. Mert azért az, amikor hazaviszünk egy kutyát azért, mert a gyerek kikönyörögte, majd 2 hét múlva rájövünk, hogy hát ez így mégse fog működni. Úgy döntünk, hogy visszavisszük, a gyerek kiborul, elkezd sírni, akkor meggondoljuk magunkat, mert nem akarunk a gyereknek rosszat, bán minket a lelkiismeret a kutya miatt. Megtartjuk. Ebből a történetből már nagyon jól nem lehet kijönni. Tehát ott már sérül az állat, sérül a gyerek, sérül a gazda, aki ide-oda. Így van.
Között.
Tehát, hogy ezek nem jól működnek, és ezeknek, amit nem szoktunk végig gondolni, hogy hosszú távon is következménye van. Mert például egy olyan kisgyerek, aki úgy nő fel egy kutya mellett, hogy a szülők választották neki, az állatnak a temperamentuma vagy a személyisége az nem hozzá passzol. Vagy ők úgy gondolták, hogy jó lesz neki, de közben a gyerek mondjuk elkezdett valami sportban nagyon erősen jelen lenni, és emiatt gyakorlatilag heti 4 edzése van, nem jut ideje az állatra, a gyereknek lelki furdalása lesz. A szülő vergődik benne, hogy oldja meg egyedül. Ez a gyerek vajon felnőttként jól fog, vagy hogy fog örökbe fogadni majd egy állatot, hiszen az emlékei gyerekkorából nem feltétlenül csak jók lesznek. És innentől kezdve én azt gondolom, hogy megint egy szintet ugrunk, mert már nem csak egy-egy emberről beszélünk, hanem társadalmi jelenségekről beszélünk, társadalmi felelősségvállalásról, és nem csak egy-egy állat tekintetében, hanem környezeti szinten, vagy magasabb szinten.
A gyerekekről beszéltünk most sokat, vagy beszéltél sokat. Nagyon gyakori az, hogy az egyedül élő idős nagymamának vesz egy kutyát, egy macskát, valamilyen állatot, ne legyen egyedül. Mire gondoljunk, vagy mi a jó döntés?
Nincsenek általános szabályok vagy válaszok erre. Én azt gondolom, hogy nagyon egyedi döntések vannak, és attól is függ, hogy az, aki igent mond erre, legyen az egy idős nagyszülő, ő hogyan gondolkozik az időseknél. Nagyon sokszor látjuk, hogy nekik a halálhoz való, vagy az elmúláshoz, vagy a veszteséghez való viszonyulásuk már más, mint mondjuk egy 20 évesnek, vagy egy 40 évesnek. És ők egészen másképp kalkulálnak ezzel. Nagyon sokszor ők pont azért nem akarnak már maguk mellé állatot, mert nem látják azt biztonsággal, hogyha velük valami történik, akkor mi lesz az állata, és itt nem kell rögtön a halálra gondolni, elég, hogyha valaki, nem tudom én, mozgásban korlátozódik, vagy bármi, és akkor hogyan fogjuk megoldani. Tehát ők ezt nagyon jól szokták látni, és az esetek nagy részében nem véletlenül nem akarnak így állatot tartani. A külföldi gyakorlatban nagyon sokszor látunk olyat, hogy az állatterápiák, látogató programok szintjén működnek egyedi emberekkel is, tehát nem csak idősek otthonába, hanem az, aki kijár segíteni egy-egy idős beteghez, vagy pácienshez, klienshez, visz magával a kutyát, van macskája. Tehát, hogy meg lehet ezt oldani olyan szinten is, hogy akkor találkozzon állattal, ne legyen egyedül, de abba gondolkozni, hogy embereket helyettesítünk állatokkal, azt szerintem már eleve egy fals dolog, tehát ez már eleve nem jó. Hogyha pedig az állattal kimozdítani szeretném az idős embert, például mondjuk egy kutyával, kutyasétáltatással, azt megtehetem másképp is, akkor is, ha nem éppen sajátja a kutya, de sétáltató csoportok idős embereknél is kialakulnak, és szépen lemennek, sétálgatnak, elbeszélgetnek, jól érzik magukat, viszont az a fajta felelősség, hogy mindenképpen legyen egy saját kutyám, nem biztos, hogy már neki belefér. És itt jönnek be egyébként a körbe azok az állatok, hogyha arra szeretném, hogy ne legyen annyit egyedül, és legyen vele mellette valaki, és ebben állatba gondolkodom, akkor igenis ott van a macska, ott vannak a törpenyulak, ott van a tengeri malac, ott vannak a madarak, a kisebb énekes madarak, amik egy kanáriát készelidé lehet nevelni, kint röpködhet a lakásban, és ugyanakkor azokat az előnyöket, hogy van kihez beszélni, hogy van kiről gondoskodni, hogy számon kell tartanom, hogy mikor lett kitakarítva, hogy mennyi étele van, hogy cseréltem-e ma neki vizet. Tehát, hogyha nagyon szakmailag fogalmazom, akkor azt mondom, hogy fizikai és szellemi aktivitást tudok növelni szinte bármilyen állattal ilyen értelemben, és akkor nem biztos, hogy egy kutyatartásnak a felelősségét rá kell tennem mondjuk egy 80 éves emberre.
Sokféleképpen készülünk egy kis állatra, ha nem hirtelen adhok döntést hozunk, ahogy említetted, ami azért gyakori. Lelkileg hogyan kell készülni egy házi állat fogadására, azért mégiscsak egy egészen más minőségű élet lesz.
Nem nagyon tudom rá jó választ, mert nagyon sokféle ember van. Én azt gondolom, hogy nagyon
sokan... Bocsáss meg, akkor inkább úgy kérdezem, hogy kell készülni.
Kellene. Én azt gondolom, hogy amikor gyerekekről beszélünk, és arról, hogy például egy baba születik egy családba, ugye azt szokták kérdezni, főleg a fiatalok, hogyha valaki tudja azt, és látja, hogy mennyi fájdalommal jár megszülni egy gyereket, hogy utána mennyi munka lesz vele, hogy éjszakázások éveken keresztül, hogy miért vállalja ezt be valaki. És ugye ott benne van az, hogy amit ők nem látnak, hogy 9 hónapig az ember készül arra, hogy meg fog születni, és már alig várja, hogy meglegyen, és van 9 hónapom hangolódni. Van időm áthangolni magamat, és nem csak fizikailag készülni az, hogy kiságyat, meg babaholmit, meg akármit megveszek, hanem belassulni egy picit, amikor már az embernek nagy a hasa, és nem tud annyira pörögni, végig gondolni, hogy hogyan fogom átrendezni a napjaimat, mi hogy alakul. Egy kutyafogadásánál szerintem ezekkel mi nem szoktunk így gondolkodni. Például az, hogyha hazahoztam szombaton, oké, hogy vasárnap otthon vagyok még vele, hétfőn hogyan fogok elmenni dolgozni. Ha nyári szünetre időzítettem, nagyszerű, lehet, hogy van pont 2 hét szabadságom, mi lesz utána. Szóval csomó minden olyan van, amit így előre nem gondolunk végig, nem a szervezési szintjén, hanem lelki szinten. Én most már azért nem egy kutyán vagyok túl, és láttam azt, hogy ahány annyi félek. Volt felnőttként befogadott kutyám, és volt, akit kölyökkorától neveltem. És egy dolog, hogy az ember mit tanít, meg mit tud róla, hogy amikor hazavisszük, akkor az első éjszaka, oké, még ott vagyunk veled, aztán tegyük be a szobakenelbe, és hagyjuk ott. Nekem az egyik legkedvesebb kutyámmal az első 1,5 hónapban aludtam mellette az ágyon, úgyhogy lógattam le neki a kezemet, ami ellentmond egy csomó minden szakmai érvnek. Ez a kutya egy normális kutya lett, tehát nem lett ettől se lelki beteg, se hiperkötődés, se semmi probléma. De azt tapasztaltam, hogy neki egyéni szinten, ő neki olyan a személyisége, hogy neki erre szüksége volt az elején. Másik kutyának meg nem. Tehát, hogy arra ráhangolódni, nem csak arra, hogy bennem mit fog változtatni, hanem hogy attól, hogy volt 5 labradorom, a 6. nem biztos, hogy olyan lesz, mint az előtte levő 5. Attól, hogy Menhelyről hazahoztam egy kutyát, hogy befogadtam a fajta mentéstől, és lett mondjuk egy adott viselkedés, egy adott személyisége. Hát ahány kutya, annyi személyiség, tehát nagyon sok mindent nem látok előre, és amit még nem látok, hogy a kettőnk kapcsolatában az ő személyisége, az enyém hogyan fog összepasszolni, és tegyem mellé még azt is, hogy is a környezetből mi minden inger fog minket érni. Mert ez az egész, mondhatnánk, hogy egy rendszer, egy hatalmas katyvasz, amiből majd meglátjuk, hogy mi jön ki, és hogyha tudatosak vagyunk, és itt bejön egyébként megint ez a kulcs, mert nekem ez már lassan mániámmá válik, hogyha tudatosak vagyunk, akkor egy csomó mindenre legalább előre gondolni tudok, akkor se fogok tudni mindent irányítani, de legalább tudok gondolkozni rajta előre. És az, hogy egy kutyára mondjuk valaki vár, mert kitaláltam, hogy milyen fajtát szeretnék, melyik tenyésztőtől, mire szeretném azt a kutyát tartani, és nekem van olyan kutyám, akire majdnem 1,5 évet vártam. Azért az a 1,5 év ahhoz elég, hogy az ember átgondolja, hogy tényleg ezt szeretné, tényleg így akar majd élni vele, tényleg meg fogja ezt csinálni, és még így is hoz az életváltozásokat.
Most, hogy mondtad, ezt eszembe jutott, hogy én kaptam egyszer egy kutyát, aki egy meglepetés kutya volt, akit nagyon megszerettem, de nem jött még jókor, és nagyon furcsa és szomorú vége is lett a mi történetünknek, mert ideje korán elpusztult, nem azért, mert rosszul tartottam volna, hanem mert egy olyan betegsége volt, amiről nem tudtunk. De minden esetre abból én nagyon leszűrtem azt, hogy nem szabad még a legjobb szándékkal sem állatot ajándékozni, mert akkor még viszonylag friss volt az előző kutyám halála, nem dolgoztam föl, nem voltam készen arra, hogy új kutyám legyen.
Igen, nagyon sokszor látom azt a pácienseimnél, hogy amikor valaki elveszít egy állatot, egyébként nem csak kutyánál, macskánál is lehet hasonló történeteket látni, akkor nem is feltétlenül ő, hanem a szeretteink nem bírják nézni azt a fajta szenvedést, amit az állat halála okoz nekünk. Az állatoknál, főleg a mellettünk élő társállatoknál egy hasonló szintű kapcsolatban gondolkozhatunk, mint az emberekkel. És amikor egy állat meghal, azt ugyanúgy tudjuk elgyászolni. Ha nem hagyom, hogy végigmenjen maga a gyásznak a folyamata, hanem megszakítom ezt, mert hozok egy másik állatot ebbe a körbe, akkor az a kapcsolat nagyon gyakran sínyli ezt meg, ugyanis elkezdem viszonyítani a régi kutyához, jönnek elő az emlékek, hogy ő akkor ennyi idősen már mi mindent tudott, hogy ő velem ilyen volt, bezdeg a másik kutyával nem ilyen, és ugye az a legszomorúbb része nekem viselkedésterápiás szakemberként, hogy az az állat, aki bekerül ebbe az új kapcsolatba, ő is megsínyli. Tehát nem csak az emberrel lesz a baj, hanem ezek az állatok nagyon sokszor hoznak viselkedési problémákat, hiszen olyan elvárások vannak a fejük fölött, aminek nem feltétlenül tudnak megfelelni. Esetleg olyan indulatokat váltanak ki, és itt nem feltétlenül dühöd, de mondjuk csalódottságot, elkeseredést, amit nem tudnak értelmezni, hiszen nem róluk szól, hanem mondjuk egy másik kapcsolatról, amiről ők nem tudnak semmit.
Akkor a lényeg, ha jól értem az egész beszélgetésünknek a lényegét, hogy ne adjunk ajándékba állatot, vagy ha igen, akkor nagyon komolyan beszéljük át azzal, akit meg szeretnénk ajándékozni.
Én azt gondolom, hogy ajándékba ne adjunk, és pont, ha úgy döntünk, hogy hogy a nagymama kutyát szeretne, akkor az ne ajándék legyen, hanem az ő döntése. És segítsünk neki, segítsünk kiválasztani, segítsünk döntést hozni, hogy melyik lenne neki megfelelő, de ne tituláljuk ajándéknak az állatot. Itt egy élőlényről beszélünk, és egy attól függ, hogy éppen kinek mennyi jut. Nekem most a legidősebb macskám 22 évesen halt meg egy pár hete, és szerintem egy ajándék volt az élettől, hogy velünk volt egy olyan macska, akit azért került be a rendelőbe, hogy elaltassák. Tehát kvázi megmentettük egymást, ő is megmentett bizonyos értelemben minket, mert én macskától még ennyit az életben nem tanultam. Egy nagyon klassz kapcsolat volt, de 22 év. Tehát 22 év azért az nagyon-nagyon sokat
és
jelent.
És minden változott az életedben 22
év. Hát az alatt őrült sok minden változott. Tehát, hogy ajándékban nem lehet olyanba gondolkozni, hogy valakit oda viszek, és akkor a következő 15 éved az akarod, nem akarod, ennek megfelelően fog zajlani. Akármit is döntünk, az a saját döntésünk, a saját elhatározásunk legyen.
Nagyon köszönöm.
Én is köszönöm szépen.
Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Kérlek, lájkold az adást, és iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a következő epizódról sem. Mert tudod, gazdiként mindig vár valami új kihívás. Várlak vissza én is szeretettel.